Van két olyan különleges jegyzéke, amelyekben saját munkáiról beszél, és ezeket külön mindenki figyelmébe ajánlom. Egyszer s mint köszönöm a meghívást, én igazán boldog vagyok, hogy itt lehetek. Egy Csokonai idézetet választottam Mottóul. Itt tett engemet a holt és az élő nagyoknak barátsága tökéletesebbé, vagy, amint Klopstock mondja, szebbé váltá. Létező irodalomtörténeti hagyomány és hiányzó irodalomtörténetírás kettősségét érzékeli Tarnai Andor a korai időben. A história literária körébe tartozó anyag, idézek, tárgyi és nyelvi tarkaságát említi, amikor a csaknem beláthatatlan nagyságrendű szövegmennyiség alapján a história literária új korszerű változatának feladatáról beszél. Ezt mondja, nem annyira összehasonlító tudománytörténetet ajánlgatunk az összehasonlító irodalomtörténet mintájára, hanem a tárgyi anyagbeli kapcsolatok felkutatásán túl a fejlődésben jelentkező párhuzamosságok elemzésére, és ezeken keresztül általánosabb érvényű törvényszerűségek megfogalmazására gondolunk. E megállapításai ugyan korábbi időszakra vonatkoznak, de bizonyos vonatkozásban kiindulópontul használhatjuk fel a 18. századi irodalmi folyamatok vizsgálatára is. És itt mondanám el, hogy számomra rendkívül hasznos volt az a 2006-ban megjelent História Literária a 18. században című kiadvány, amely 2004-es konferencia anyagát hozza, és egyáltalán nem évültek el a benne levő anyagok. Szerkesztői Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Breczanna Mária, és remélem, hagyok ki senkit, Tüskés Gábor volt a témaadó. Három részből áll az előadásom, az első Csokonaival, a második korabeli írókkal, és a harmadik pedig az összefoglalással foglalkozik. Először egy szerző munkásságára alkalmazzuk a soknyelvűség hipotézisét. Csokonai Vitéz Mihály irodalmi és nyelvi hatása korában és a halálát követő évtizedekben tagadhatatlan. Alkotásmódszerének és irodalomszemléletének vizsgálatát azóta is többen megkísérelték. Dombi Mártontól kezdve Debreceni Attiláig, Borbély Szilárdig, Szilágyi Mártonig, és folytathatnám a sort. Határozott hangon szól idegen nyelv ismeretéről, amikor tanári állásért folyamodik Festetis György grófhoz 1798. januárjában. Matézisi filozófiai, históriai és literatúrai tudományokat elvégeztem. Görögdeák, német, olasz és francia könyvekből fordításaim vagynak, ha kimegyek, az anglust is megtanulom. Hisszük vagy nem, ezt írta. Aramka Györgynek, aki az Erdély Nyelvművelő Társaság tagjai közé hívta meg, úgy hivatkozott kész és készülő munkáiról 1798. augusztusából, hogy abból az idegen nyelvekből való fordítás képessége és a műfajokra lebontott gyakorlat is kiderül. És ebből csak egy keveset olvasok, kézírásban levő munkácskáimnak megnevezése La Minta Favola Pastorale di Torquato Tasso olaszból, Il Pastor Fido Guariniből, Tre Drammi del Signor Abate Pietro Metastasio, Idil par Monsieur Berca, és így folytathatnám. A szépirodalmi művek, versek, drámai művek és román mellett egy gyermekeknek szóló természettudományos könyv és egy a szép tudományok elméletét és példaanyagát tartalmazó kiadvány is megtalálható a Csokonai által felsorolt, általa munkába vett, vagyis magyarra fordítandó művek között. A tudományos irodalom iskolai célokra való egyszerűsített anyaga lett volna ez. Közben pedig ez az egyik kiinduló kérdésem, hogy miért fordították pont azokat a részleteket, vagy esetleg azokat a műveket, néhány embert megneveztem itt, ezek között több a testőr, de nem csak ők vannak, és nyilván ez csak egy kismerítés. Csokonai tehát az átlagon túli erőfeszítéseket tett bizonyos idegen nyelv tudás megszerzése érdekében. A korszak írástudói a latin után leginkább a francia és a német nyelvet ismerték Magyarországon és Erdélyben, az egyházi méltóságok az olaszt, illetve protestáns teológusok az ógörögöt és a hébert. Korabeli iskolás irodalom szemléletet erősen befolyásoló német nyelvű antológia Eschenburg Entwurfja. És az előadásom lényege az, hogy ennek a kiadványnak, ha bár nem egyetlen a maga nemében, de sokkal nagyobb jelentősége van a magyar irodalom történeti termésben és irodalom szemlélet alakulásában, mint más kiadványoknak ebben az időben. Őt, a szerzőt ma leginkább, mint Shakespeare fordítót tartják számon, de irodalmi archeológiája a korban úttörő vállalkozásnak számított. És nagy hatása az irodalmi tradíciók iránti érdeklődés megnövekedésében is lemérhető. Na most elég nehéz hozzáférni az eredeti kiadáshoz, és a melléklet az különösen érdekes abból a szempontból, hogy összevethetjük azzal a fordításanyaggal, amely ez után jelent meg, és ebben az Irodalomtudományi Intézetben nagyon komoly munka folyt, hogy ezeket a fordításokat is jegyzékbe szedjék, akár csak az előbb említett kötet záradékában azt a tematikusan felbontott bibliográfiát, ami példaszerű és nagyon-nagyon hasznos. Azt látom, hogy ez az érdekes kiadvány, amelynek alapnyelve a német, ugye II. József javasolta ennek a nyelvnek a használatát minden szinten, eléggé is tiltakoztak ellene minden módokon, sőt inkább a latinhoz tért volna vissza a magyar iskolák sok része, de úgy tűnik, hogy az irodalom áttörte ezt a gátat, érdekelte. A kézikönyv által megfogalmazott irodalom elméleti tájékoztatás, és érdekelték nagyon, de nagyon ezek az ókortól kezdve az egész jelenig, 18. századi jelenig felsorakoztatott, újrakezdett, kibővített, különböző műfajú művek. Tehát azt akarom mondani, hogy a Magyar Hírmondó 1794-es bejelentéséből tudhatták meg az olvasók, hogy Csokonainak sok origináljain kívül vannak Theokritusból, Ovidiusból, Metastasióból, stb. Fordításai. Na most éppen Metastasióra ugrunk Ovidiusból, ez nem véletlen, hiszen ebben a teoretikus könyvben a legtöbb előfordulása Metastasio nevének van. Ő volt a leginkább hozzáférhető, úgyis mint Poeta Cesareo, de úgyis mint olasz ember. Eschenburg koncepciója abban is meglátható, ahogyan felépíti ezt a könyvet, hiszen ebben egyszer s mind a műfajok ismertetésén kívül nagyon hasznos bibliográfiai utalások, tájékoztatások vannak, és egy kanonizátori szerepe is van a könyvnek, nem mindenik szövegét illusztrálja, nem mindenik művet illusztrálja a Beispielsammlung nevű példatár, tényleges anyaggal, de azt hiszem, hogy azáltal, hogy mit nevez meg a szerző, valahogyan mégis befolyásolja azt, hogy például a II. József által javasolt szabadidő eltöltést milyen fordításokkal valósítsák meg a hivatalnokok. Ez nagyon érdekes dolog. Piros pontot kaptak, vagy hogy kell ma mondani, azok, akik bemutathattak egy ilyen kis munkát. Na de miből fordítsanak? Gondolom, hogy ebben azért voltak jó közvetítők, és az egyik szentünk bizonyára maga Bessenyei György. Csokonai a diétai magyar múzsához írott előbeszédében, mint egy mentegetőzve jelenti ki, hogy múzsája még tanulatlan az alkalmi versek írására, ellenben a bölcselkedés és a ritkában a tréfálkozás lehetőségeivel élni fog. Hát éppen Csokonai volt az, aki ennek a két különleges iránynak, az iróniának, szatírának és a tudományos, szépirodalmi szinkretizmusnak helyet adott a 18. században. Bacsány János is ír a fordításról, és azért említem őt, mert hát ezeket a neveket, ezeket a műveket, mint a világirodalom, már akkor jelentősnek tartott műveit, mintha ő is javasolná lefordításra. És mondhatom, hogy inspirálónak neveztem ezt a fordítási ezt kötetet, mert természetesen nem csak eredeti nyelvből való fordításokat látunk, mint amilyenre Csokonai törekszik, hanem közvetítő művekből, mint amilyen a Dennis nevezetű könyvtáros költő, műfordító, aki németre fordít egy csomó mindent, és azt veszik át a magyarok, vagy pedig éppen a latinra fordított nyugati nyelvű művekből. Ebben az esetben, ebben a kutatásban nem is az a legfontosabb, hogy eredeti nyelvből, vagy közvetítőből, hanem hogy milyen műveket hoznak be a magyar irodalomba. Tehát, hogy egyszerre Ovidiusszal a legfrissebb érzékeny művek is, és azok, amelyek ma már posztkoloniális tematikának nevezzük, de mégiscsak arról beszélnek, hogy kinek van igaza vallási kérdésekben, több istenhívőknek, vagy az egyistenhívőknek, vagy pedig, ugye ez már maga egy bibliakritika, vagy pedig, hogy a szülőföldhöz kinek van joga, vagy mi az, hogy hazai nyelv. És akkor egy-két szót arról, ami nem csak Csokonaira vonatkozik, tehát, hogy megvizsgálhatjuk azt, hogy egyes olyan kiemelkedő szerzők, mint Molière, hogyan kerülnek be a magyar irodalomba, vagy pedig olyan szerzők, mint Fekete János, miért éppen azt fordítják le. Mondjuk a La Pucelle d'Orléans mellett Voltaire-től a természetnek a törvényéről szóló poémát. Miért azt? Ezekre valóban kivétel nélkül hivatkozás van Beispielsammlungban. És akkor itt hívnám fel a figyelmet még arra, hogy a névtelen szövegek, és ezért kincses bánya minden olyan kiadvány, amely akár az anonim szövegeket is közli. Ma már a szerzője lekopott szövegek is gyakran kapcsolatban állnak ebben, mint például ez a híres kiadvány, amelyet ugyan egy enyedi társaság névsora vezet be, és úgy nevezik, hogy enyedi próba, de valójában Kolozsvárt jelenik meg, és számomra egy különleges, érdekes, a szerzőit még most keresgetem a daraboknak, de lehet, hogy a debreceni iskolával is összefüggésben álló kiadvány. Rengeteg vers előzi meg ezt a 300 lapos kiadványt. Ismerjük a Szerelem dalt a Csikó Börös Gulacshoz című verset, minden antológia Csokonai Vitéz Mihálynak tulajdonítja. Evald Christian von Kleist neve előfordul a Beispielsammlungban, bár nem evel a verssel, de hát nagyon szép adaptáció. A próbamunkákat pedig, amelyet nagyon erősen, amelynek az enyedi ifjak által bevezetett részét erősen kapcsolnám a Beispielsammlunghoz, összefüggésbe hozom a nyelvművelő társasággal. Tehát az intézményesülés és a nyelvi irodalmi kísérletek határán állunk egy nagyon szentséges periódusban. Tehát véleményem szerint az 1780-as, 90-es évek magyar irodalom történet számára, és bizonyára a história literária számára is egy fordulópontot jelentenek. Tüskés Gábor Tarnay Andorra is utalva mondja el az előbbi kötetnek a bevezető soraiban, hogy kellene alapkutatásokkal aztán eljutni az új história literáriáig, és mit lehet mintapéldányul választani. És akkor azt hiszem, hogy lefele jár az idő. Még nem. Akkor nem sietek. A Barcsay Ábrahám által Bessenyei Györgynek lefordításra ajánlott Lucanusi Farzáriából Eschenburg példatárában a hőskötemények sorában olvashatunk részletet. De a testőrök fordító munkája mellett feltűnhet a számunkra az is, hogy az Enyedi Magyar Társaság által kiadott verses színműves antológia nem egy darabja is rokonítható a német kézikönyv vagy példatára anyagával. Példát mondok, Adonis sírhalma fordítása. Ez a mű szerzője Bion, de ez nem jelenik meg a kötetben. De ennek valószínű forrása egy párizsi könyv, Anacreon, Sappho, Bion et Moschus. Traduction nouvelle en prose, hiszen ez prózai fordítás, egybevetettem, és ez is különböző szerzőktől. Azt a bizonyos pásztor költészetet az a költészet összekapcsolja ismét az ókort a jelenkor újfajta érzékenységével, és ebben ugye magának, Révainak, Bacsányinak is óriási szerepe van. De hát más példa, Voltaire Brutusa, amelyet előadott az Enyedi Társaság, de ebben a kötetben nem jelenik meg, bár beszél róla a Magyar Hírmondó, Kovács Ferenc személyében nyert fordítót, nem tudjuk, hogy azonos-e az Enyedi Brutussal, és Boileau Le Lutrin című szatirikus költeménye is szerepel Eschenburg méltái között. Az előbb említett Brutus fordító Kovács Ferenc ezt is magyarra fordította, publikálta is a Pulpitus, egy mulatságos vitézi költemény, írt a francia nyelven Boileau Despréau, Miklós úr, stb. És hát probléma felvetésünk végén visszatérünk Tarnay Andornak a magyar história literária sajátosságára való gondolataihoz. A német irodalomnak mindeddig kevéssé kiemelt jelenvonása továbbá, hogy egyetemhez, iskolához tapad. A megjelent művek javarésze előadásokon kapta első formáját, és pedagógiai célja hallgatóknak az irodalomban való általános vagy speciális eligazítása volt. Megegyeznek abban is, hogy nyugatról, főleg francia oldalról jövő, mondjuk meg nem éppen indokolatlan támadásokkal szemben, univerzális jellegű műveikkel a németség műveltségét kívánták igazolni vagy védelmezni. A hazai irodalom a maga soknyelvű anyagával ebbe a voltak éppen már anakronisztikus és a nyugat elmaradottabb felére jellemző európai irodalomba kapcsolódott be a 18. század elején a magyar história literária első munkásainak könyveivel. A késői európai irodalomnak Németországban adták meg az egyetemesség jelleget, a dánok, svédek és magyarok német iskolázottságú tudósai műveivel a birodalom könyvpiacán jelentkeztek felvételért. Ma a magyarországi história literáriának éppen az az egyik jellemzője a némettel szemben, hogy soha nem törekedett egyetemes feladatok megoldására, mondja ő, és a szerényebb hazai körülmények között megelégedett az itthoni anyag felkutatásával és rendszerezésével. Mára ki? Tudjuk, hogy voltak mások is, ő is később aztán másképp vélekedik. Nagy kérdés azonban, ez már nem idézett, hogy mi is az az anyag, amelynek alapján a történeti áttekintés megvalósul. Pontosabban, meddig látszik a szövegek kapcsolatainak is a története? Érdekli-e a folyamatok megfogalmazóját a szövegek létrejöttében megnyilvánuló fordítói gesztus? Az irodalom formatörténete szövegek összefüggésének története. Ez a magyar irodalom 18. századától kezdve a nem kifejezetten vallási célú szövegekre vonatkozó fordítási kedv megnövekedését is jelenti. amelynek első lépése természetesen a szövegek kiválasztása, a második a magyar nyelvre való szoros vagy szabad fordítás, a harmadik a kisebb nyilvánosság előtti bemutatás, és ezt követi szerencsés esetben a szövegek publikálása. Az imitáció másik változatának a téma vagy a forma szabadabb vagy érintőleges kezelését tekinthetjük. Merjük-e Eschenburg német értekező nyelvű, ógörög, latin, francia, olasz, spanyol, német, angol példanyagot is közlő fordítás munkáját a magyar irodalom történetéhez szervesen hozzátartozó munkának tekinteni? Vállaljuk-e, hogy a magyar irodalmi szövegkincs nem lebecsülendő része a 18-19. Század fordulóján fordítás, és mint ilyen egyszerre része a magyar és az idegen nyelvű irodalom recepció változatait is jelentve az irodalmi témák és formák globális hálózatának. Kutatásunk szerint a magyar irodalom története a több nyelven hozzáférhető szövegek olvasásából született produktumokat jelenti, a használatban azonban gyakran ezek az információk idézőjelben lekopnak a kanonizált szerzők műveiről vagy életrajzáról, csak a szűk szakma tartja a továbbiakban számon, és akkor maga az irodalom történet is lebutított narratívummá válhat, amelyben a meglevő világirodalmi kapcsolatok fel sem tűnnek. Köszönöm szépen.